Jó napot kívánok! A Reggeli Monitor Extrában a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallják. A Reggeli Műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Legalább 4-5%-i részt hasítottak ki a kínai elektromos autógyártó cégek az európai piacból, részben azért, mert az ágazat hátrányba került azzal, hogy nem tud elegendő mennyiségű autót gyártani. Az európai jobboldali pártok uniós választási kampányokban drasztikus irányváltás sürgetnek a tiszta belső égésű motorok kezelésében, és el akarják töröltetni az EU 2035-ig szóló fokozatos kivonásról szóló döntését. Lakatos Gergellyel, az MHC Mobility Hungary flotta kezelő cég marketing és üzletfejlesztési vezetőivel Píri Nagykata beszélgetett.
Érdekes fejlemény, hogy az uniós választási programok ismertetésekor a jobboldali pártok egyértelműen amellett lobbiznak, hogy a 2035-ös dátumot, mármint arra nézve, hogy a belső égési motorokat az Európai Unió forgalmáról útjairól kivonják, el szeretnék törölni, és gondolom, hogy emögött azért a nagy autógyártók állnak. Mennyire tekinthető ez választási fogásnak, illetve kampánynak, vagy emögött egy komoly lobby van, iparági lobby van?
Nyilván itt most mindenki egy kicsit a másikra mutatogat, a döntéshozók, a politikusok az autógyártókra, hogy le vannak maradva az autógyártók a úgymond az állami nagy szereplőkre, hogy nincs elég jó infrastruktúra. Van, aki a kínaiakra mutogat, hogy ők ezt biztos ők lobbizták be, hiszen ők 15 éves előnyre is szertettek gyakorlatilag elektromobilitás terén. Olyan márkák, amik nem voltak itt a 2015-ös évektől kezdve egészen 2020-ig nem ismertünk olyan márkákat, amik most úgy előre töltek, hogy 3-4 év alatt már 4-5%-nyi részt hasítanak ki az európai eladásokból, ami igen szignifikáns előretörést jelent, kvázi egy helycserés támadást. Úgyhogy ebből a szempontból mindenki próbál keresni az indokokat, illetve keresi azt a kiutat, hogy akkor most mégis mit érdemes gyártani, mit érdemes fejleszteni, hogy a gyártók profitábilisak tudjanak maradni, hogy az emberek tudjanak autók közül választani, ami számukra megfizethető, és ebből a szempontból tény és való, hogy az elektromos autózásnak van egy nagy belépő költség, amit akár sokszor elfelejtünk, vagy nem számolunk hozzá, ez akár a saját töltőképítése, akár az, hogy maga az elektromos autók jelenleg most drágábbak, hiszen az európai gyártók egyelőre még nem tudnak olcsó elektromos autót gyártani. Míg mondjuk kínai autógyártóknak legalább 180 olyan modellje van, ami 12 millió forint alatti költségért árulják, 18 millió forint alatti összegen lehet venni, addig európai gyártóknak 30 darab ilyen modelljük van, ami a 12 millió ársáv alatt helyezkedik el.
Azok a kompromisszumos javaslatok mi szerint szintetikus üzemanyagokat fognak, vagy bioüzemanyagokat inkább felhasználni? Mennyire lehet alternatíva?
A szintetikus üzemanyag jelen pillanatában, jelen tudásaim szerint nem alternatíva. Egyetlen egy nagy gyár van, amit a Siemens, a Porsche csoport és a német állam kezdett el Chilébe csinálni, de ők oda fognak jutni a legutolsó számítások szerint, hogy 2026-ban a német országi üzemanyag igény, ami jelenleg most van, annak kb. 1%-át tudnák szintetikus üzemanyaggal ellátni. Arról nem is beszélve, hogy még jelenleg ott tart ez a történet, hogy 2-3-szor drágább lenne, mint a mostani 600 forintos üzemanyagár. Tehát ez egyelőre egy ilyen úri luxus utcutság lenne, amit esetleg versenyzésre vagy a Porsche-kbe vasárnapi kávézáshoz lehetne igazából használni, tehát egyelőre ez a szintetikus üzemanyag kevésbé, ha meg átmegyünk, ugye a kvázi az élelmiszer helyett gyártunk olyan növényt, amiből utána üzemanyagot formálunk, akkor az meg ugye az élelmiszerellátást veszélyezteteti, vagy akár az élelmiszer árakat, amik ugye az elmúlt egy-két évben szintén robbanásszerűen nőttek. És igazából minden üzemanyag oda jut, ami egyelőre új és modern üzemanyag, hogy áram kell hozzá. Innentől kezdve az akkumulátoros elektromos autózás még mindig a legenergiahatékonyabb, hiszen a hidrogén előállításához is nagyon sok áram kell egyelőre. Ha megvan már az elektromos áramunk, akkor abból durván 70%-ot lehet a meghajtásra fordítani, vagy annyi marad a meghajtásra egy elektromos, teljesen elektromos autón, míg egy hidrogén autónál ez pont fordítva van, a megtermelt áramnak a 30%-a jut el az autó mozgatására, míg a 70% a hidrogénnek az előállítására, az összenyomására, visszatágítására, tárolására, mind-mind elvész, úgymond az éterben.
Vajon mindehhez a kérdéshez hogyan viszonyulnak az amerikai autógyártók?
Az amerikai autógyártók egy teljesen más pályán mozognak. Amerikában nincsen kifejezett kvóta, hogy hova kell eljutni. Olyan szándék van, ők is szintén ezt a 2030-35-öt lövik, hogy addigra egy 50%-ot jól lenne elérni, Tehát ott különböző államokról beszélünk, különböző utazásigényekről, távokról, teljesen más történet van. A fő kérdés nyilván az, hogy mi legyen 2035-ben, mert egyre inkább lehet érezni azt, hogy sok szempontból akár recsegre csobog. Úgyhogy ez jó lenne komplexen tényleg úgy átnézni, hogy mit szeretnénk ezzel elérni. Nyilvánvaló cél az, hogy zöldítés is, hogy az emberek egy élhetőbb környezetben, élhetőbb városokban éljenek, de valahogy a tempót ahhoz hozzá kéne mérni, hogy közben a saját belső uniós gazdaságunkat úgymond ne kényszerítsük térre, akár mondjuk konkrét esetben így a kínai autógyártókkal szemben meg lehetne nézni az energiaszükségletet, hogy az hogyan épül föl addigra, amit célként tűzünk ki, hogy hány százalékban álljunk át elektromos autóra, meg kell nézni az áram előállítását, túl azt is, hogy a töltési infrastruktúra hálózat az kinek legyen a feladata a kiépítése, mert egyelőre most mindenki csak úgy imbelámmal nyúlt hozzá, ez még szintén le van maradva. A tavalyi felmérés volt, hogy 7-szeresére kéne gyorsítani a töltőállomások átadását átlagosan Európa szerte. Úgyhogy van nagyon sok feladat bőven, de valahogy érdemes lenne ezt úgy összeracionalizálni, hogy maradjon a kecske és a káposzta is, meg maradjanak az európai autógyártók, ami az uniónak azért elég erős gazdasági motorja, és eddig világelsők voltunk, megmaradjon a zöldülési irány is, megmaradjon az embereknek a mobilitása is, ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy ezzel döntjük el, hogy hova megyünk nyaralni, vagy hova megyünk el bevásárolni, vagy hova tudunk elmenni dolgozni. Tehát a hétköznapi munkába járáshoz egy része a közösségi közlekedés, egy része pedig az egyéni utazás, és ez mind-mind abban segít, ugye ezt láttuk a Covid idején is, hogyha megáll a mozgás, akkor nincsen nagyon a gazdasági élet sem. Úgyhogy ezt 4-5 lábat kéne úgy összeszinkronizálni, hogy kiszámítható módon tervezetemezetten tudjunk fejlődési irányba folytatni a mobilitás útját.
Lakatos Gergelyt az MHC Mobility Hungary flotta kezelő cég marketing és üzletfejlesztési vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A túlterheléses hacker támadások ellen nem létezik tökéletes védelem. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének főosztályvezetője szerint ezt igazolja a tegnapi, a legtöbb francia kormányzati szervet érintő kiberatak is. A vélhetően az Anonymous Sudan hacktivista csoport által elkövetett példátlan intenzitású támadás után a francia kormány válságstábot állított fel, hogy a jövőben például a párizsi ötkarikás játékok vagy a közeg európai parlamenti választások idején a lehető legjobban felkészüljenek a hasonló esetekre. Marsi Tamással Molnár Gábor beszélgetett.
Anonymous Sudan, ez egy hacker csoport neve, de nem olyan hacker csoport ez, amit mondjuk minden héten vagy minden nap olvasunk a sajtóban. Mit érdemes tudni róluk?
Nagyon nehéz egyébként ezre a kérdésre válaszolni, mert ők azért eléggé rejtlen működnek, de a céljaikat tekintve nem különböznek az úgynevezett hacktivista szemléletű hacker csoportoktól, akiknek a célja az, hogy a saját ügyükre felhívják a figyelmet, és erre különböző támadásokat használnak föl. Hát ugye az Anonymous Sudanhoz kötik ezt a hacker támadást. Ugye ez sosem teljesen vegytiszta, hogy akkor most pontosan ki csinál egy ilyen hacker támadást, ugye sokan elvállalják, vagy többen elvállalják, tesznek ezzel kapcsolatban lépéseket, hogy azt higgyék az emberek, hogy ez az ő támadás típusuk, de ezt azért bizonyítani minden esetben nagyon-nagyon nehéz. Ugye az Anonymous az egy elég laza hacker csoport, aminek különböző országokban különböző válfajai vannak, és tulajdonképpen ezek ilyen közösségi szemléletű hackerek, akik a magáért a célért, tehát ezért a hacktivista célért, ezért a politikai vallási célért fognak össze, hogy a saját ügyükre felhívják a figyelmet, illetve felhívják arra a figyelmet, hogyha valamelyik másik szervezet az ő ügyök ellen cselekszik.
Azt a szót használta többször, hogy ügyük. Itt pontosan akkor mi az ő ügyük?
Hát az, hogy mi az ő ügyük, az mindig nagyon nehéz egyébként elmondani, és talán ez nem is feltétlenül kiberbiztonsági kérdés, ez inkább biztonságpolitikai kérdés, de a sajtóban megjelent hírek szerint nekik vallási jellegű problémáik vannak.
És ugye arról is szó volt, hogy esetleg az oroszok állhatnak mögött. Ez ugye nem nyert bizonyítást egészen idáig.
Igazából azt nem nyert bizonyítást, hogy az Anonymous Sudan áll mögöttük, mert az Anonymous Sudan tulajdonképpen egy nem létező szervezet, ha szervezeti szinten nézzük, mert bárki lehet Anonymous Sudan. Én is mondhatom azt, hogy én vagyok az Anonymous Sudan, nyilván nem az vagyok, meg ön is. Ez az Anonymous Sudan, ez tulajdonképpen nincs. Bárki lehet az Anonymous Sudan.
De képes lehet az Anonymous Sudan arra, hogy egy ilyenfajta támadást végrehajtson?
Az Anonymous Sudan nem képes rá, a mögötte vagy a csoportjában lévő emberek viszont képesek lehetnek, ezek viszont bárkik lehetnek a világon, és egy ilyen jellegű támadást, mint amit most Franciaországban történt, ezt azért informatikai biztonsági szempontból, vagy IT szempontból nem olyan borzasztó nehéz kivitelezni. Tehát ugye mi az, ami történt a sajtóhírek szerint, illetőleg egyéb információk alapján, azt lehet mondani, hogy több francia szolgáltatás többek között weboldalakat ért úgynevezett túlterheléses támadás, ahol az oldalnak az elérhetőségét próbálták meg a hackerek korlátozni, tehát ezzel azt érték el, hogy a legális userek, a legális felhasználók nem fértek hozzá ezekhez a weboldalakhoz egy rövid ideig. Egyébként a franciák a saját bevallásuk szerint nagyjából a helyzetet a kontroll alatt tartották, illetőleg az elérhetőségi problémákon kívül egyéb informatikai biztonsági probléma nem lépett fel, tehát adatvesztés, adatellopás nem történt ezekben az incidensekben a hírek alapján.
Tehát gyakorlatilag akkor ezen már túl is lendültek a francia hatóságok, vagy azért még a maradványait azokat takarítják?
Hát takarítani nem tudom, hogy mennyire kell, valószínűleg azért sok minden nem, esetleg a tanulságokat vonják le. A franciák ilyen esetben is, mint ahogy mindenki más tenné, levonja a megfelelő tanulságokat, és megpróbálják azt megakadályozni, hogy a következő támadásnál még hatékonyabban, még gyorsabban tudjanak reagálni, és még kevesebb ideig legyenek elérhetetlenek ezek a szolgáltatások.
És azért nem kizárt, hogy a franciák a közeljövőben is ezeknek a potenciális támadásoknak a célkeresztjében ott lehetnek. Jelesint ugye itt említhetném a párizsi olimpiát, vagy az európai parlamenti választásokat, ugye ez nem csak értelemszerűen Párizsban lesz, de a párizsi olimpia mindenképpen ilyen. Tartani lehet hasonló támadásoktól ezeken a nagy eseményeken is?
Ezek a szolgáltatás megtagadásos támadások gyakorlatilag Európa szerte, meg egyébként világszerte is a különböző állami rendszerek ellen gyakorlatilag folyamatosak. Egy-egy ilyen támadás néha kicsit a sajtóban is nagyobb visszhangot kap, de egyébként napi heti szinten vannak ilyen jellegű támadások, amiket a háttérben az IT-biztonsági szakemberek folyamatosan kontroll alatt próbálnak tartani, és a tapasztalatokat egymással próbálják megosztani. Igazából nem lehet tudni, hogy pontosan mikor ki támad ilyen weboldalakat meg. A szakembereknek a célja az, hogy folyamatosan bármikor jöjjön egy ilyen támadás, akkor a lehető leghatékonyabban tudják kivédeni. Még egyszer mondom, hogy az ilyen támadások néha valamilyen politikai színezetet kapnak, és túlmennek a sajtónak az ingeküszöbén is, valamilyen módon bekerül a mainstream sajtóba, és így tud ez hírértékűvé lenni. Hát tulajdonképpen ezzel, hogy ez hírértékű lesz, a támadók elérték a céljukat, mert beszélnek erről a dologról.
Azt mondta, hogy folyamatosan trenírozzák magukat az IT biztonsági, kiberbiztonsági Igen. szakemberek, de mégis azért időről időre megvannak ezek a támadások. Tehát tökéletesen fölkészülni nem lehet?
Tökéletesen felkészülni nagyon-nagyon nehéz. A szolgáltatás megtagadásos támadásnak van egy érdekes filozófiája. Igazából, hogyha az ellenfélnek, vagy a támadónak, inkább így mondom, hogyha a támadónak sokkal nagyobb erőforrás rendelkezésére, mint a védekezőnek, akkor jó eséllyel legalább egy rövid ideig sikeres lesz ez a támadás. És ilyen óriási nagy erőforrást nem olyan borzasztó nehéz beszerezni, mert a különböző ilyen dark webes internetes helyeken elég gyorsan és viszonylag kedvező áron olcsón lehet ilyen támadásokat indítani. Ami egyébként rettenetesen gonosz dolog, mert óriási nagy különbség van a között, ami összegben elindítanak egy ilyen támadást, illetve amennyi kell, amennyi erőforrás szükséges ahhoz, hogy ezeket a támadásokat kivédjék.
Marsi Tamást, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének főosztályvezetőit hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!